Minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki az élet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a nagy héten készítesz számunkra bűnbánati elcsendesedéseket. Köszönjük, Urunk, hogy te állítasz meg a rohanásban, te állítasz meg, Urunk, a saját gondolataink özönében, és olyan jó előtted megállni, elcsendesedni, és igéd fényében szemlélni mindent, magunkat is, a bennünket körülvevő körülményeket, a világot, és meglátni mindent a maga helyén, úgy, ahogy a te szemed látja. Erre kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg rajtunk, hadd tudjunk az ünnepre ráhangolódni, készülni, de úgy készülni, Urunk, hogy a szívünket neked odaadjuk, egyedül te neked. Így kérünk, hogy mutass rá minden hamisságunkra, fonákságunkra, hozz ki azokból hatalommal, kegyelemmel, szeretettel. Kérünk, Urunk, a betegekért, a gyülekezetben levő szenvedőkért, kórházban levőkért, odahaza lábadozókért. Tartsd meg, őrizd meg az ő életüket, légy az ő gyógyítójuk, orvosuk, légy mindannyiunk szabadítója. Áldott légy, hogy győztél, hogy evangéliumoddal lépsz oda mellénk, ma is, és mindenkor. Áldott légy örökké. Amen. Kedves testvérek, az ígét a Lukács írása szerint való evangéliumból olvasom, Lukács evangélium a 22-es fejezetének az első 6 versét. Tehát Lukács 22, 1-től 6-os versig. Hallgassuk figyelmesen. Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának neveztek. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg őt, féltek ugyanis a néptől. Akkor bement a sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és aki egyike volt a 12-nek. Elment és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség parancsnokaival, hogyan adja őt a kezükbe. Azok megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki ezért. Ő elfogadta az egyességet, és kedvező alkalmat keresett arra, hogy a nép háta mögött a kezükbe adhassa őt. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, nagyon sokan beszéltek már Júdásról, de nagyon sokan, akik beszélnek Júdásról, megvetően, cinikusan, sőt becsmérlően tudnak róla beszélni. Júdás az áruló, még ugye olyan csúfolódó gyermekvers is született, hogy árulkodó Júdás. Gondolkodtam ezen, és nekem az a lelkemben a gondolat, hogy Júdásról csak mély alázattal és bűnbánattal szabad beszélni, hiszen rettenetes dolog az is, hogyha csak egyetlen egy ember veszik el. Júdás elveszett, maga Jézus mondja ugye a főpapi imádságával, hogy megtartottam, akiket nekem adtál a te neved által, és senki sem veszett el közülük, csak a kárhozott fia. Olyan különös dolog, elveszik Júdás, és nagyon sok ember nem okul ebből. Én úgy hiszem, hogy Júdásnak az élete intő példa. Intő példaként van benne részletesen a Szentírásban. Okulni, tanulni kell belőle, és okulni belőle csak alázatos szívvel lehet. A mai bűnbánati elcsendesedésünknek a címe így hangzik, Júdás életének üzenete. Tehát ez a mai címünk, Júdás életének üzenete. A Júdás ki volt választva a 12 apostol közé, Jézus Krisztus közvetlen közelében élhetett 3 évig. Gondoljunk bele, hogy ez milyen csodálatos lehetőség. Mennyi igét hallhatott közvetlenül Istentől. Közvetlenül az Úr Jézus szájából. Láthatta Isten fiát, és benne a mennyei atya dicsőségét. Láthatta Jézusban azt a békességet, amit a benne hívők is kapnak, hiszen Jézus az ő békességét adja a benne hívőknek. Láthatta magát, Istent az ő szemeivel, láthatta, hogy hogyan élt, mennyire tiszta volt, soha semmilyen hamisság, semmilyen türelmetlenség, gonoszság nem jött Jézusból. Az egész élete egy csoda volt. És ha megfogalmazzuk, hogy mennyi minden lehetőség adatott neki, akkor azt kell mondanunk, hogy Júdásnak nagyon sok adatott. Nagyon sok ajándék adatott. és mégis kisiklott az ő élete. Azt fogjuk ma föltenni azt a kérdést, hogy mik voltak ennek az okai. Mik voltak ennek az okai? Van Júdás életének üzenete, és nagyon fontos, hogy azt mi ismerjük. Az első pontunk, testvérek, hogy Júdás nem használta ki az alkalmas időt. Beszél arról ugye Pál is az Efézus 5-ben, hogy használjátok ki az alkalmas időt. Nagyon sok ige van arról, hogy éljünk az Istentől való lehetőségekkel. Minősített idő volt Júdás életében, amikor az Isten igéjét hallhatta, amikor Jézust szemlélhette. Minősített idő volt az ő életében, amikor az Úr Jézus Krisztus igéjének a hatalma alá kerülhetett volna. És testvérek, a mi életünkben is minősített idő, amikor az Isten igéjét hallgatjuk, olvassuk, amikor arra tanítanak bennünket. De Júdás nem figyelt oda. Őneki a minősített idő nem vált minősítetté, és nem vált áldássá, mert máshol járt a szíve, az esze, máshol jártak a gondolatai. Nem jutott el oda, hogy az az ige, amit ő hallott és hallgatott, az hatalma alá vonta volna őt, és hatalommal tudta volna érinteni, megtisztítani, megmosni, átformálni. Ő ezt nem engedte meg. Úgyhogy az első nagy tanulság Júdás életéből, hogy használd ki az alkalmas időt, és a minősített idő, amit Isten ad neked, avval élj. Legyél érte hálás, amikor az Isten igére tanítanak téged. Aztán a második pontunk, hogy megtűrt bűn volt az életében Júdásnak, még ott Jézus Krisztus közelében is. Jézus megkenetésének a történeténél olvassuk, ad számot erről a Szentírás, hogy amikor a bűnös nő megkeni az alabástrom tartóból levő nárdus kenettel Jézust, akkor ugye fölhorkannak, köztük Júdás is, többen, hogy hát mekkora pazarlás ez, mert hát a 300 dénárt érő kenőcsöt el lehetett volna adni, a szegényeknek kell lehetett volna adni a pénzt, és leírja a Biblia, hogy de nem azért mondta ezt Júdás, mint hogyha a szegényekre lett volna gondja, hanem mert nála volt a közös erszény, és ő abból rendszeresen lopott. Képzeljétek el, hogy ott élt Júdás Jézus közvetlen közelében, és egy megtűrt bűn volt az ő életében. Nagyon fontos tanítás van itt, és hogyha Jézussal jársz, akkor engedd, hogy ő megmosson és megtisztítson. És ne úgy járjál Jézussal, hogy közben megtűrt bűn van a szívedben, az életedben, mert ez a veszedet okozhatja. A harmadik pontunk, hogy itt a Lukács 22-ben, a harmadik versben olvasjuk, hogy belement a sátán Júdásba. A bűnnel való közösség feljogosítja a sátánt, hogy igényt tartson a te életedre, a te szívedre és a te testedre. Ez egy félelmetes mondat, még egyszer elmondom, a bűnnel való szándékos közösség feljogosítja a sátánt, hogy igényt tartson a te életedre, a te szívedre, a te testedre. Nagyon vigyázz! Nincsen bűn a sátán jelenléte nélkül. A múltkor hallottam egy budapesti lelki pásztort, nagyon szomorú igazságot fogalmazott meg. Azt mondta, hogy az ő tapasztalata az, hogy tel is tele vannak a mi gyülekezeteink olyan emberekkel, akik ott vannak a gyülekezetben, rendszeresen járnak, de valakiket gyűlölnek. Egymást gyűlölő emberek is vannak ott az Isten gyülekezeteiben. Milyen döbbenetes ez. Áskálódás, gyűlölködés, irigység, ezek lehet, hogy azt mondja valaki, hogy nem olyan bűn, mint a lopás, de Isten igéje szerint ugyanolyan bűn, ami elveszíthet minket. Nagyon vigyázz, mert nincsen bűn a sátán jelenléte nélkül. Ha valaki tudatosan és tartósan a bűnt választja, a bűnnel vállal közösséget, nem tisztítja meg magát Jézus Krisztus kegyelmével, annak az életére, a szívére, a testére a sátán jogot fog formálni. Miért ment bele Júdásba a sátán? Mert Júdás a bűnt választotta, és ezzel gyakorlatilag felhatalmazta a sátánt, hogy eszközévé tegye őt. Nagyon-nagyon szomorú, tragikus dolog, ha valaki így dönt. Aztán a négyes pontunk Júdásnak a döntése. Júdás hozott egy döntést, hogy elveti Jézust, kiszolgáltatja az ellenségeinek, nem kell neki ez a Jézus. És tegyük fel azt a kérdést, hogy mi is az árulás? Mert olyan sokszor szoktuk ugye ezt mondani, hogy Júdás az áruló, Júdás a gonosz elárulta Jézust, de mi is az az árulás? Testvérek, ha itt Júdás életét nézzük, akkor az az árulás, hogy mást választok, nem Jézust. Tehát nem Jézust választotta, hanem valami mást. Ugye ő a 30 ezüstöt pénzt választotta. És mind tudunk Júdások lenni, hiszen mindegyiknek az életében vannak olyan alkalmak, pillanatok, amikor nem Jézust választottuk, hanem valami mást. Valami más éppen fontosabb volt, akár egy meccs, megnézés a televízióban, akár valami szórakozás, akár a fáradtságtól a pihenés, és nem mentünk el az Isten tiszteletre, mert most nincsen kedvem, vagy most fáradt vagyok. Mást választottunk, mint Jézust. Júdásnak az élete kisiklásához hozzá tartozik ez a rossz döntés is. Mérlegelt és ő mást választott, nem az Úr Jézust. Bárcsak a mi szívünk mindig, minden körülmény között Jézus Krisztus választaná, és mindennel szemben, és mindenkivel szemben is, a mi szívünk az Úr Jézus Krisztust választaná. Az ötös pontunk Júdásnak az értékbecslése. Ugye ismerjük ezt a kifejezést, van is ilyen mesterség, hogy becsüs, akár egy zálogházban, aki dolgozik, bevisznek neki valamit, ő fölbecsüli azt, hogy milyen értékű. Júdásnak a döntésénél van egy ilyen becsüs funkció. Júdásnak a szíve fölértékeli Jézust, hogy mennyit ér neki, és Júdásnak a 30 ezüstpénz többet ért, mint a világ megváltója. A 30 ezüstpénz neki többet jelentett, mint az élő Isten. Döbbenetes dolog, amikor így tud az ember értékelni és értékbecslést végezni. Van több ilyen történet a Szentírásban, ugye az ősatyáknál emlékezzünk Ézsaura, aki nagyon éhesen jött meg a vadászatból, és megkívánta ugye a lencsefőzeléket, amit Jákob főzött, és egyetlen tányér lencse főzelékért eladta az első szülöttségi jogát, eladta az áldást, eladta azt, ami az Isten szemében nagyon sokat ér, az áldás. Őneki fontosabb volt a teste vágyát kielégíteni abba a 10 percbe, amíg megette a főzeléket, mint az Isten életre szóló örök áldásai. Mennyi ilyen értékbecslést végeztünk már mi is, testvérek? Mennyi ember választja a bűnnek a gyönyörűségét, pár perc gyönyört választ, mert neki az éppen többet ér, mint Jézus Krisztusnak az áldása, vagy a kegyelme, vagy a bűnbocsánat, amit kapott. Mennyi ember választja a világ megoldását élete problémáiban, és Jézus Krisztus megoldására nemet mond. Mennyi ember választja a világ dicsőségét Isten jótetszésével szemben. Hoz egy döntést, amelyben van egy értékbecslés, ez ennyit ér nekem, az annyit ér nekem. Testvérek, mennyi ilyent hoztunk már? És hányszor döntött a te szíved is az Isten útjával szemben, az Isten áldásával, az ő kegyelmével, az ő jótetszésével szemben, az ő tisztaságával, szentségével szemben. Mennyi ilyen döntést hoztunk már? Gondold végig Júdásnál, hogy mi lett a vége ezeknek. És végezetül a hatodik pontunk, testvérek, ugye leírja, azt nem olvastam, a felolvasott igerszakaszban nem, erről van szó, de kicsit később, ott van a Bibliában, hogy mi lesz Júdás vége. Megbánja, hogy elárulta Jézust, de rossz helyen keresi a bűnbánatot. Rossz helyen tart bűnbánatot, és rossz helyen keresi a kegyelmet, visszaviszi a 30 ezüstöt a főpapokhoz, és ők nem törődnek vele, úgyhogy elszórja a templomba, megy és felakasztja magát. Döbbenetes dolog, hogy rossz helyen tart bűnbánatot Júdás, nem Jézusnál. Nem a kegyelem forrásánál, nem a kegyelem egyetlen székénél, trónusánál. Mert csak ott kaphatunk kegyelmet, csak Jézusnál. Csak Jézusnál kapunk bűnbocsánatot, csak a kegyelem királyi trónusánál és az ő engesztelő áldozatáért kaphatunk kegyelmet, és töröltethetnek el a mi gonosz bűneink. Mennyi ember mégis máshol keresi ma is a bűnbocsánatot, saját jó cselekedeteivel akarja azt kompenzálni? Mennyi ember próbál valami más csinálni, nem a kegyelem király trónusához megy, hanem valami trükkel, valami emberi gondolattal próbálja a bűneit eltörölni, semmissé tenni, de ott nincs megoldás. Júdás életének a nagy tragédiája, hogy a legvégén, amikor már meglátja, hogy valamit nagyon elrontott, nem jó helyen tart bűnbánatot, és nem megy oda a kegyelem király székéhez. A mai címünk az volt, hogy Júdás életének az üzenete. Testvérek, most a bűnbánati elcsendesedésünkben tanuljunk, okuljunk Júdásnak az életéből. És gondoljunk rá végtelenül alázatosan, mert mindegyikünkben ott van a Júdási lehetőség. Amikor nagy csütörtök estéjén, az utolsó vacsorán Jézus elmondja szomorúan a 12-nek, hogy egy valaki elárul engem, mind a 12 megkérdezte, hogy én vagyok-e az Mester. Miért? Mert mindönben ott van a Júdási lehetőség. Kedves testvérek, okuljunk Júdás életéből. Használd ki a minősített időt, amit az Isten adott neked. Ne legyen a te szívedben, életedben megtört bűn. Ne add oda a szívedet a sátánnak, hanem add oda a szívedet az Úr Jézusnak. Vigyázz a döntésedre, ne áruld el Jézust, ne válasz mást ő ellenében. Vigyázz az értékbecslésedre, az Isten dolgai, az örökké valóság dolgai a te szíved előtt, a te szemed előtt mindig sokkal drágábbak legyenek, mint amit ez a világ kínál és nyújt. És ha valamit elrontottál, ha elbuktál, és megbánod, nézd meg, hol tartasz bűnbánatot, és hova mész kegyelemért. Csak Jézus Krisztusnál, a kegyelem király trónusánál találunk kegyelmet. Ő a mi drága békességünk. Ő a mi kegyelmünk. Benne van a bűneink bocsánata. Áldja meg az Úr, ami előtte levő elcsendesedésünket. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk, köszönjük neked, hogy Júdás élete olyan részletesen benne van a Szentírásban, és hisszük, hogy nem véletlenül. Arra az üzenetre is szeretnéd, ha figyelnénk, amit Júdás élete hátrahagyott. Úrunk, köszönjük neked a minősített időket, amelyeket nekünk adtál. Köszönjük az igéket, amelyeket nekünk tanítottak, amelyeket hallhattunk, olvashattunk. Köszönjük, Urunk, hogy ott lehetünk melletted. Drága dolog ez, hogy lélekben oda telepedhetünk eléd, amikor csendes órát tartunk, amikor egy ige hirdetést hallhatunk. Lélekben ott lehetünk a te lábaidnál is, és a tőled jövő szót hallhatjuk. Add, hogy figyeljen is a mi szívünk erre. És Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy a szívünknek ne legyen kedves bűne, ne legyünk kéllelhetetlenek, gyűlölködők, ne tartsunk meg a melletted való járásban bűnt a mi életünkben. Őrizd minket attól, hogy a mi életünkre a sátán jogot formálhasson, attól, hogy a mi szívünket neked adjuk egyedül. Taníts minket helyesen dönteni, taníts minket a helyes értékbecslése, és taníts minket mindig a bűnnel, a bukással, életünk fájdalmával te hozzád menekülni. Köszönjük, Urunk, hogy aki te hozzád jön, te azt semmiképpen ki nem veted magadtól. Áldott légy, Urunk, hogy te a bűnösök barátja vagy. Jöttél azokért, akik elveszettek, de akik vágyva vágynak te nálad kegyelmet találni, és jönnek hozzád összetörve bűnbánattal, könnyekkel. Áld meg, Urunk, a mi életünket igazi bűnbánattal, hozzád való meneküléssel, és a kegyelmedben való meggyógyulással. Áldott légy örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Drága testvérek, hirdetem a testvéreknek, hogy ünnepek alatt a zsinati határozat szerint még online-ban leszünk, bízakodunk, hogy talán április 19-e után tarthatunk már istentiszteletet, majd várni fogjuk a zsinat döntését. Nagy héten vagyunk, néhány bűnbánati elcsendesedő alkalmat feltöltünk a honlapra, az egyéb és ünnepi igehirdetések menüpont alatt tessenek keresni ezeket. Nagy pénteken, húsvét vasárnapon és húsvét hétfőn is lesz istentiszteleti igehirdetés feltöltve a honlapra. Az Úr legyen mindannyiunk őriző pásztora. Fogadjuk az áldást, járuljunk tehát bizalommal a kegyelem király székéhez, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amen. Áldás békességet!